Kedves testvérek, hallgassuk meg a pünkösdi eseményeket, ahogy az szól hozzánk, az apostolok cselekedetei második részéből, az első 14 versből. Így szól hozzánk Isten igéje. Fennállva hallgassuk. És amikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt vallának. És lő nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, eltöltötte az egész házat, ahol ülnek. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és üle mindegyikre azok közül. És megteltek mindnyájan szent lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a lélek adta nekik szólniuk. Lakoznak vala pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak minden nép közül, amelyek az ég alatt vannak. Minek utána pedig ez a zúgást támadt, egybegyűlt az egész sokaság, és megzavarodék, mivel hogy mindegyik a maga anyanyelvén hallotta őket szólni. Ámélkodnak pedig mindnyájan, és csodálkoznak vala mondván egymásnak. Nem, de nem galileusok-e ezek mindnyájan, akik szólnak? Mi módon halljuk hát őket kiki közülünk a saját anyanyelvén, amelyben születtünk? Pártusok és médek és elámiták, és akik lakozunk Mezopotámiában, Judában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbiának tartományaiban, amely Ciréné mellett van, és római övelvények, mint zsidók, mint prozelitusok. Krétaiak és arabok, halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgai. Álmélkodnak vala pedig mindnyájan, és zavarban valának egymásnak ezt mondván. Vajon mi akar ez lenni? Mások pedig csúfolódva mondának, édes bortól vészegettek meg. Péter azonban előállván a tizeneggyel, felemeli a szavát és szól a nekik. Zsidó férfiak és mindnyájan, akik lakoztok Jeruzsálemben. Legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek fületekbe az én beszédeimet. Mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok, hiszen a napnak a harmadik órája van, hanem ez az, amit megmondott Joel proféta. És az utolsó napokban ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és profétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra és az én szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből, és profétálnak. És tesznek csodákat az égben odafent, és jeleket a földön idelen, vértüzet és füstnek gőzölgését. A nap sötétségé változik, és a hold vévé, mielőtt eljön az Úrnak a ma nagy és fényes napja. És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Izraeli férfiak, halljátok meg a beszédet, a názáreti Jézust, azt a férfiút, aki Istentől bizonyságot nyert előttetek, erők, csodatételek és jelek által, amelyeket ő általa megcselekedett Isten közöttetek, mint magatok is tudjátok, azt, aki Istennek elvégzett tanácsából és rendeltetéséből adatott halálra, megragadván gonosz kezeitekkel, keresztfára feszítve megöltétek. Kit az Isten feltámasztott a halál fájdalmait megoldvá, mivel hogy lehetetlen volt neki attól fogva tartatni. Amen. Isten áldja meg az ő igényének hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, hálott el szívvel köszönjük meg működ ünnepét, a Szentlélek kitöltetését. Jöjj el, Szentlélek Úristen, jöjj most is közénk a mi Isten tiszteletünkre. Veled szeretnénk találkozni. Kérünk szépen, töltsd be bennünket, úgy, ahogy betöltötted az első tanítványokat. Segítsd, hogy el tudjunk fordulni a magunk életétől, a magunk gondolataitól és terveitől. Egyedül csak téged lássunk. Általad újuljon meg az életünk. Jöjj el, kérünk, Szentlélek Úristen, szólj hozzánk, hogy a prédikációban megértsük a te szavadat. Megértsük mindazt, amit az Úr Jézustól üzensz nekünk. És kérjük, segítsd, hogy ezt a szívünkbe tudjuk fogadni, a hétköznapokban pedig megcselekülni lehessünk. Imádkozunk hozzá, Urunk, egy asszony testvérét, aki az elmúlt héten veszítette el testvérét. Kérjük, hogy te adja számára vigasztalást, reménységet az örök életben. Imádkozunk hozzá egy kórházban fekvő betegét. Kérjük azt, hogy légy vele ebben a nagyon nehéz időszakában. Kérjük szépen add a számára, hogy megerősülhessen, felnőjülhasson, újra hazakerülhessen a családjához. Imádkozunk a gyászolókért, akik két héttel ezelőtt temették el halottukat. Kérjük, hogy vigasztald meg őket a feltámadás és az örök élet reményében. És mutasd meg a számukra azt az országot, ahol te élsz, és ahova hazavász bennünket. Érezzük, Szentlélek Úristen, hogy mennyire szükségünk van a te vigasztaló kegyelmedre. Ezért kérünk és könyörgünk. Jöjj el közénk erre a mai Isten tiszteletre. Áld meg bennünket örömben és bánatban, és különösképpen is könyörgünk. Áld meg a konfirmandusokat. Áld meg őket az első úrvacsora vételük alkalmával. És add, hogy hagyd legyen ez a számukra is a veled való találkozásnak, a bűneik megvallásának az örömteli alkalma. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. A 377. dicséretünket énekeljük el. 377. dicséretünk harmadik versét, és majd ezután menjenek ki a gyerekek a gyerek Isten tiszteletre. 377. dicséret harmadik versét. A János evangélium a 14. részéből, a 16. és a 17. versből. Itt szól hozzánk Isten igéje. És arra kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Az igazságnak a lelkét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt, és nem ismeri őt. De ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Amen. Foglaljuk el a helyet. Kedves testvérek, bizonyára észrevettétek, hogy más vasárnapon mindig az új fordítású Bibliából szoktak felolvasni Isten igéjét, de most a régi fordításból olvastak fel az alapigét. Ennek az az oka, hogy az új fordítás a Szent Lelket pártfogónak fordítja, a régi fordítás pedig vigasztalónak. Ugyanarról a görög szóról van szó. Helyes fordítás a pártfogó is, helyes fordítás a vigasztaló is. Olyan valakit jelent, aki melléká, segít, tanácsot ad. A Biblia magyarázók egyértelműen vallják, hogy akár pártfogónak fordítjuk, akár Szentléleknek, akár pártfogónak fordítjuk, akár vigasztalónak, mind a két esetben a Szentlélekről van szó. A Szentlélek, ami pártfogónk. A Szentlélek itt a Földön, ami vigasztalunk is. Róla mondja igénk, velünk marad mindörökké. A Szentlélek a Szent Háromság harmadik személye. Együtt imádandó az Atyával és a Fiú Istennel. Tehát a Szentlélek nem tárgy, nem fogalom, hanem a Szent Háromság Isten harmadik személye. Jézus Krisztus megígérte a tanítványainak, hogy felmegy a mennybe és elküldi a Szent Lelket. A lekciónkban hallottuk, hogyan töltötte ki Isten az ő Szent Lelkét a tanítványokkal. Pünkösd ünnepe Jézus korában egy aratási ünnep volt. Erre az aratási ünnepre nagyon sokan feljöttek, akik zsidó származásúak voltak, zsidó vallásúak is voltak, de már nemzedékek óta más népek között laktak, távol Izraeltől. Ők már nem ismerték pontosan őseik nyelvét, hanem annak az országnak a nyelvét beszélték, akik között laktak. De nyilván a liturgiát gyerekkorukban megtanulták, mint ahogy az minden zsidó embernek meg kellett tanulnia. Amikor fölmentek Jeruzsálembe, bizonyos dolgokat tudtak is beszélni. A liturgia egy részét is nyilván ismerték. De nagy megdöbbenéssel töltötte őket, hogy hallották Pétert prédikálni, és megértették mindazt, amit mondott. Az volt a pünkösdi nyelvcsoda, hogy mindenki megértette a prédikációt. Jézus elküldte a megígért Szent Lelket, és 3000 megtértek, megkeresztelkedtek, és engedelmeskedtek az igének. Nem olvastam fel egész részletesen. Péter apostol pünköskor röviden beszélt a Szentlélekről. Megmagyarázta az ott álló sokaságnak, hogy ami történt, az nem részegség, hanem betöltötte Isten a proféták által megadott ígéreteket. Elküldte a Szentet. De a továbbiakban Jézus Krisztusról prédikált. Ennek csak a bevezető gondolatait olvasta fel. Elmondta Jézus Krisztusról, hogy bár őt Isten küldte, erőkkel és hatalmas jelekkel bizonyságot tett róla, látták is mindnyájan, hogy ő milyen hatalmas dolgokat cselekedett, mégis gonosz kezeinkkel megfogták, keresztre feszítették. De Isten feltámasztotta, és ezzel igazolta, hogy Jézus Krisztus valóban az ő választottja. Aztán fölhívta az őt hallgató sokaságot, hogy térjenek meg, higgyenek Jézus Krisztusban, és keresztelkedjenek meg. Akkor majd ők is fogják kapni a Szentlélek ajándékát. Ekkor keresztelkedett meg az a bizonyos 3000 ember, akiről az előbb beszéltek. Ezért is mondják, hogy pünkösd az egyház születésnek. Azt mondta Jézus Krisztus a tanítványoknak a búcsú beszédében, ez volt az ige hirdetésünk alapigéje, és én kérem az Atyát, és más vigasztalót ad nektek, hogy veletek maradjon mindörökké. Mit jelent ez a szó, hogy vigasztalás? A konfirmációra ebben az esztendőben a Heidelbergi K.T. alapján készültek a konfirmandusok. A tankönyv magyarázata részletesen foglalkozott a vigasztalás szóval. Azt tanultuk, hogy a vigasztalás nem áltatást jelent, hanem támogatást, bátorítást, mint ahogy egy édesanyja óvja és támogatja a gyermekét. Mint ahogy egy édesapa átölel, segíti a gyermekét. Ugyanúgy tett Jézus az egész munkássága alatt a tanítványaival. Ez jelentette, hogy vigasztalta őket. Erejük és támogatásuk volt. Amikor igénk azt mondja, hogy majd elküldöm a másik vigasztalót, akkor arra utal Jézus Krisztus, hogy az első vigasztalója a tanítványoknak ő volt. Erősítette őket a hitetlenségükben. Amikor pedig a farizeusok vádolták őt, és beléjük akartak kötni, akkor Krisztus volt a pártfogójuk. Védte őt minden nehézségben. Amikor pedig Lázár meghalt, akkor Lázárt feltámasztotta. Lázárnak és családjának is ő volt a pártfogója, a vigasztalója. Mindez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus volt az első vigasztalójuk. Amikor pedig áldozó csütörtökön fölment a mennybe, akkor elküldte a másik vigasztalót, a Szent Lelket, aki mindvégig a tanítványokkal maradt. És azóta is a tanítványokkal maradt. És velünk is, ha hiszünk benne. Így mondja igénk, hogy mindörökké velünk marad. Tehát nem csak ideiglenesen, egy rövid időre, hanem mindvégig. A Szentlélek által vigasztal meg bennünket az élő Isten. Erről olvasunk a Korintusi második levél első részében. Áldott az Isten, a mi úrunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya, és minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esetteket azzal a vigasztalással, amelyel Isten vigasztal minket. Tehát Isten bennünket a Szentlélek által vigasztal meg. Aki megkapta ezt a vigasztalást, maga is képes lesz arra, hogy másokat megerősítse, mások mellé álljon, támaszuk és vigaszuk legyen. Segítse őket a nehéz helyzetükben, és tudjon olyan mondatot mondani, ami erőt és reménységet jelent. Azért vagyunk képesek arra, hogy másokat megvigasztaljunk, mert bennünket is megvigasztalt már az élő Isten. Nem a saját bölcsességünkkel, nem a saját erőnkkel vigasztalunk, hanem azzal, amit mi is úgy kaptunk a Szentlélek Istentől. Mindig elcsodálkozik minden hívő ember, amikor azt tapasztalja, hogy a szava vigasztalást jelent. Igen nagy dolog ez. És ilyenkor tudjuk mindnyájan, hogy ez nem tőlünk van, hanem attól, aki bennünket is megvigasztal. Rajtunk keresztül is ő szólal meg. Nem a saját bölcsességünket, nem a saját kigondolt szavainkat mondjuk ilyenkor, hanem azt, amit rajtunk keresztül az élő Isten szól. Így is mondhatom, ami vigasztalásunk mögött az élő Isten áll. Isten úgy vigasztalja az övéit, hogy letöröl a szemükről minden könnyet. És akkor nem lesz többé halál, nem lesz többé fájdalom, sem gyász, sem kiáltás, mert az elsők elmúltak. Ezt ígéri a Bibliában a Jelenések könyve. Isten majd a mennybe fog végleg megvigasztalni bennünket. És ott többet már nem lesz szenvedés, letöröl a szemünkről minden könnyet. Azokat vigasztalja meg az élő Isten, akik engedik, hogy a Szentlélek által ő munkálkodjon a szívükben és a lelkünkben. Elfogadják a Szent Lelket, engedik, hogy vezesse őket. Azokat vigasztalja meg, akik szeretnének minden napon a Szentlélek vezetése által jönni. Szomorúan kell elmondani, hogy nagyon sok ember nem ismerte meg sem az élő Istent, sem a Szent Lelket. És éppen ezért nincs vigasztalása ebben az életben. Bizonyára hallottuk a héten a rádióban, a tévében azt a szomorú hírt, hogy Hollandiában egy 17 éves lány kérte, hogy ne táplálják tovább, mert szeretett volna meghalni. Először tévesen jelent meg a hír, nem eutanáziáról volt szó, hanem arról, hogy a lány anorexiával szenvedett. Ez a betegség azt jelenti, hogy valaki nem eszik, és amiatt a szervei felmondják a szolgálatot. Egy idő után kórházi kezelésbe kerül. Először kényszer táplálják, végül hiába szeretne változtatni, hiába szeretne újra elkezdeni enni, már teljesen képtelen lesz hát. Lányoknál szokott ez előfordulni. Az előző gyülekezetünkben volt egy főorvos, egy idősebb férfi, aki meghallotta, hogy a kicsi unoka huga elkezdett erősen fogyókúrázni. Megfogta az unokahúga kezét, bevitte arra a kórházi osztályra, ahol ezek a bizonyos anorexiás gyerekek szenvednek, ennek a kórháznak ő az egyik főorvosa volt, és megmutatta azokat a gyerekeket, akiknek megfordíthatatlanná vált a sorsa. És azt mondta az unokahúgának, hogy nézd meg, te is ilyenné szeretnél válni. Valamikor ezek a lányok nagyon szépek, nagyon kedvesek, nagyon aranyosak voltak. Most pedig itt fekszenek a kórházban élő halottként. Azok a lányok akkor már nem tudtak a kórházi ágyból felkelni, pedig valamikor szépek és egészségesek voltak. Innen érthető, hogy mi történt ezzel a hollandiai lányok. Azt hallottuk, hogy többször is bántalmazták őt. Nagyon gonosz módon. Nagyon fájdalmas dolgok történtek az életében. Amit úgy érzékelek, hogy nem tudott feldolgozni. Sajnos nem mondta el időben a szüleinek. És ezzel igen nagy hibát követett el. Először a szülei nem vettek észre semmit. Nem vették észre, hogy milyen lelki gondokkal küszködik. De amikor ez már feltűnő lett a számukra, akkor a gyermekkel az egészségügy nem tudott mit kezdeni. Ide-oda küldözgették, nem kapott megfelelő pszichológiai segítséget. Ennek következtében egy olyan állapotba került, ez már valószínűleg a B-stádium volt, amikor kényszer táplálásra szorult. És 17 évesen a lány azt kérte, hogy ezt a kényszer táplálást már hagyják abba. Tudta, hogy megfordíthatatlan a helyzete, kérte azt, hogy hadd adja fel az életét. Ne beszéljünk arról, hogy miért kellett ebbe az ottani politikusoknak egyáltalán beszállni. Arról szeretnék csak szólni, hogy ez a lány nyilván nem ismerte meg a vigasztalást. Nem tudom, kiben hitt. Nincs okom, nincs jogom pálcát törni felette. Egyet tudok. Nem ismerte meg a vigasztalót, akit elküld az atya, aki minden körülmények között velünk maradt. És mivel nem ismerte meg a vigasztalót, ennek az életének ebben a drámai helyzetében, amikor bántalmazták és fájdalmat okoztak neki, akkor nem tudott kitől segítséget kérni. Úgy szokott lenni, hogy ilyenkor a szülők mindenkit vádolnak. Sajnos az egészségügyet is. Amellett, hogy az emberi szakkezelést nem kapta meg, nem kérte Istentől sem a segítséget. Pedig ezt Isten mindenkinek kínálja. Ingyen kell jelentő. Nem kell más tenni. Kérni kell, hogy küldje el hozzánk a vigasztalót, a szentekkel. És akkor meg fog vigasztalni bennünket. Fel sem tudjuk fogni, hogy milyen nagy segítséget jelent a számunkra, hogy van vigasztalunk, aki az életünk nehéz helyzetében segít és támogat bennünket. Kedves testvérek, mindenkit ér baj, mindenkit ér nyomorúság. Úgy van, ahogy az egyik szép énekünk mondja, mi mást, más pedig minket ér. Mindegyikünknek vannak fájdalmai, mindegyikünknek vannak szenvedései. És nagyon sokszor átérjük mindnyájan, hogy kilátástalan az életünk. Csak az a különbség, hogy ebben a kilátástalan helyzetünkben mit szoktunk tenni. Kérjük-e a Szentlélek vigasztalását? a Szentlélek a vigasztaló. Kérjük-e a vigasztalását? Kérjük-e, hogy bátorítson, és ugyanúgy mellénk álljon, ahogy mellénk áll a Szentlélek. Erősítsen, és kérjük azt, hogy mellénk álljon, ahogyan mellénk állnak a szüleink az életünk nehéz helyzetében. Kérjük-e, hogy erősítsen és bátorítson. Mi földi édesapák és édesanyák nem tudjuk elvenni a gyermekünk fájdalmát. Legfeljebb megérthetjük, vagy együtt érezhetünk vele. Ez is nagyon nagy dolog. De a Szentlélek képes arra, hogy maradandó módon letörölje a könnyet a szemünkről, megvigasztaljon és elvegye a fájdalmunkat. A Szentléleknek egészen különleges munkája, hogy ezután az ember már többet nem reménytelen. Nem érzi magát kiszolgáltatottnak, nem érzi magát kisemmizetnek. Így is mondhatom, teljes egészében újjáteszi a Szentlélek. Megígérte Jézus Krisztus, hogy ő elküldi a Szent Lelket, aki velünk marad mindörökké. Hogyan vigasztal meg a Szentlélek? A prédikáció elején hirdettem, hogy a vigasztalás nem áltatást jelent. Úgy vigasztal meg a Szentlélek, hogy először megmutatja a bűneimet. De nem azért, hogy kétségbe ejtsen, hanem azért, hogy bocsánatot adjon. A bűn elválaszt bennünket az élő Istentől. Tehát azért, hogy vigasztalásunk legyen. Hogy az élő Isten közelében legyünk. Hogy a szívéhez vonhasson bennünket, ahhoz arra van szükség, hogy a bűneink el ne válasszanak bennünket az ő atyai szeretetétől. Ezt a válaszfalat ledöntse. Tehát a Szentlélek leleplezi a bűneinket, amely elválaszt az élő Istentől, és ezzel együtt bűnbocsánatban és kegyelemben részesít. Másrészt megmutatja, hogy Isten tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul eleget tett, és engem az ördög minden hatalmából megszabadított. Ezt a nagy kegyelmet azok élik át, akik megtapasztalták, hogy a megvallott bűneiket megbocsátotta az élő Isten. Az ő gyermekeivé lesznek, nekik adja a Szent Lelket, és vele vigasztalja meg az övéit. Ilyen szépen mondja igény, hagy olvassam fel még egyszer textusunkat, hogy én elküldöm a vigasztalót, hogy veletek maradjon mind örökké az igazságnak ama lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri, de ti ismeritek, mert nálatok lakik, és veletek marad mindörökké. Tehát nem csak arról van szó, hogy ideiglenesen velünk marad a vigasztaló, hanem mindörökké. Ilyen szépen erősíti meg ezeket a gondolatokat a Szentíró, hogy bennünk lakik, bennünk marad, nem hagy bennünket magunkra. Akárhova megyünk, akármilyen nehéz élethelyzetben vagyunk, érezni és tapasztalni fogjuk a vigasztalást. Kedves konfirmandus testvérek! Szeretném elmondani nektek, hogy létezik egy nagy kísértés. Valaki konfirmál a gyülekezetben, és utána hosszú ideig nem jön az Isten tiszteletre. Természetesen magát Isten gyermekének hallja. És ha mégis egy-egy nagy ünnepen eljön, és azon a nagy ünnepen megterítettük az úrasztalát, akkor természetesen ő is úrvacsorázik a többiekkel együtt. Hiszen már konfirmált. De mivel elveszítette a személyes kapcsolatát az élő Istennel, ezért a személyes életében nem tapasztalja, hogy a Szentlélek megvigasztalja őt. A ti életetekben is lesznek nehézségek. Szeretném, ha nem lennének. És igyekezünk szüleitekkel együtt megóvni is benneteket minden bajtól, minden nehéz helyzettől, minden olyan kísértéstől, amelyben ha elbuktok, akkor évekig, évtizedekig nehéz lelkiismeret furdalásban fogtok szenvedni. Azt kívánom, hogy bár ne lenne, de tudom, hogy mindenkit érnek az alább felsorolt fájdalmak. Ebben a helyzetben titeket is majd csak a Szentlélek fog tudni megvigasztalni. Ne szakítsátok meg a kapcsolatotokat az élő Istennel. Hogy mondjam így, egy kicsit erősen, hogy ne dobjátok el a hitet magatoktól, hanem gyakoroljátok, éljétek azt. Ne szakítsátok meg a kapcsolatot Jézus Krisztussal, és akkor adni fogja a Szent Lelket a vigasztalót, hogy az veletek maradjon, és átsegítsen benneteket az élet minden nehéz helyzetében. Amen.